Krisztus feltámadt, bizonnyal feltámadt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük fennállva a 356. dicséret első versét. Helyet foglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat, a megkezdett éneknek a második versétől kezdve az utolsó versig való eléneklésével. A mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az megírva található János evangéliumának a 11. részében, a 17. verstől a 44. versig, a hosszabb ige szakaszt leülve hallgassa a gyülekezet. Amikor aztán Jézus odaért Betániába, megtudta, hogy már 4 napja van Lázár a sírban. Betánia pedig közel, mint egy másfél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. Miután ezt mondta, elment, s titokban szólt testvérének Máriának: a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte, hová helyeztétek őt. Azt felelték: Uram, jöjj, és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: íme, mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak: ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus azonban ezt mondta neki: nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik: oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, befogadását a szívünkbe és megtartását. Jeltek, fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, örvendezve állunk itt a te színed előtt. Magasztalunk és dicsérünk téged azért, mert te irgalmas vagy hozzánk. Köszönjük neked az ünnepet. Köszönjük, hogy valóban ünneppé teheti minden napunkat a te fiadnak a feltámadása. Köszönjük neked a mi hitünknek a csodálatos alapját, fundamentumát, hogy a te fiad Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a harmadik napon. Áldunk téged, Urunk, azért, mert hisszük, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön. Hisszük azt, hogy te most is jelen vagy, egészen közel vagy hozzánk. Köszönjük, Urunk, Istenünk, azt, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük neked azt, hogy a feltámadást ünnepelhetjük. Hogy nem kell, hogy csüggedés, erőtelenség uralkodjon rajtunk, hanem diadalmaskodhatunk a te fiad feltámadása által. Köszönjük mindazt, amit a te fiad feltámadása ad nekünk, Urunk. Köszönjük a bűnbocsánatot, köszönjük az új életet, és köszönjük az örök élet reménységét. Mindenható Istenünk, olyan csodálatos az, hogy veled élhetjük a mánkat, és reménységünk lehet, hogy te holnap is mindig velünk leszel. Hogy még a halál rettenete és fájdalma sem választhat el minket tőled, mert akár élünk, akár meghalunk, a tiéd vagyunk. Köszönjük neked ezt a csodálatos erőt, amit az első húsvét hozott, és ami erő lehet a mi számunkra is. Köszönjük azt, hogy valóban hatalommal szólhat a te igéd, hogy megújíthat, megeleveníthet minket ma is a te szavad, és megerősödhet a mi hitünk és reménységünk. Kérünk azért, hogy a te szent lelked és a te igéd által, és a sákramentumnak a szent jegyei által te erősítsd, növeld a mi hitünket ezen a mai délelőttön. Kérünk azért, hogy te segíts, hogy valóban tudjunk a húsvétre mindannyian igent mondani, és mindannyian dicsérni és magasztalni téged, nem csak a szavunkkal, nem csak a dicséretekkel, hanem az egész életünkkel. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 185. dicséretet. Istennek igéje, melynek alapján a húsvéti örömüzenetet hirdetni kívánom közöttetek, megírva található János evangélium a 11. részében, a 25. és 26. versben. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Eddig Istennek írott igéjét, foglaljon helyet a gyülekezet. Ady Endre egyik versében a húsvét szépségéről ír: Krisztus támad és eszmél, odukat és kriptákat pattant, van-e gyönyörűbb ennél? És valóban azt hiszem, hogyha a húsvét ünnepére gondolunk, mindarra, amit számunkra Krisztus feltámadása jelent, ami az egész hitünknek és egész kereszténységünknek az alapja, akkor azt mondhatjuk, hogy nincs gyönyörűbb Krisztus feltámadásánál. Nincs gyönyörűbb annál, mint amikor az élet diadalmaskodik a halál felett. Nincs gyönyörűbb annál, mint amikor valakinek a könnyeit felszárítja Jézus, és odaáll mellé, és azt mondja, ne sírj. Nincs gyönyörűbb annál, amikor a rettegő tanítványokhoz oda megy Jézus, a feltámadott, és így köszönti őket, békesség néktek. És nincs gyönyörűbb annál, mint amikor a kételkedő tanítványt felkeresve azt mondja Jézus, boldogok, akik nem látnak és hisznek, ne légy hitetlen, hanem hívő. És a csodálatos húsvéti örömöt adhatja az is, amikor arra gondolunk, hogy Jézus oda megy ahhoz a tanítványhoz, aki megtagadta őt, aki azt mondta, hogy semmi közöm nincs hozzá, és azt kérdezi, szeretsz-e engem? Valóban a feltámadás az gyönyörű ünnep a számunkra. És hogyha azt látjuk, hogy mit tett Jézus, hogyan hozott a sötétségbe világosságot, hogyan hozott a reménytelenségbe reménységet, és hogyan emelte fel a csüggedőt, hogy higgyen végre, akkor dicsérhetjük és magasztalhatjuk őt. De abban talán mindannyian egyetértünk, hogy bizony gyönyörűséges a húsvét ünnepe, de vajon igaz-e? Vajon igaz-e az, hogy a halál felett győzhet az élet? Igaz-e, hogy a mi könnyeinket valaki fel tudja szárítani? Igaz-e az, hogy a hitetlen ember hívővé lehet? Vagy igaz-e az, hogy van bűnbocsánat? Nagyon szép, nagyon csodálatos, hogyha ez megtörténhet, de valóság-e ez a mi életünkben? Valóság lehet-e számunkra a húsvét üzenete? Az első keresztjének azzal a reménysége és azzal az örömmel indultak a misszióra, hogy tudták azt, hogy Jézus él. Látták az üres sírt, megváltozott az életük, hiszen találkozhattak a feltámadottal. És ez az örömhír elterjedt ott a környéken, a környezetükben, az egész ismert világon, ahova járhattak a tanítványok, mert betöltötte őket az az öröm, hogy Jézus él. És testvéreim, az az üzenet a mi számunkra ezen a mai napon, hogy Jézus feltámadása nem csak ott és akkor jelenthetett erőt, vigasztalást, bátorítást, hanem ma a mi életünkben is ugyanilyen hatása lehet Jézus feltámadásának. Mi is átélhetjük nem csak a gyönyörűségét, hanem a valóságát is, a feltámadottal való találkozásnak. Mi is átélhetjük a húsvétnek minden csodálatos ajándékát, hiszen Jézus Krisztus ma azt mondja nekünk, én vagyok a feltámadás és az élet. És valóban az az erő és a bátorítás a számunkra, hogy az a Jézus Krisztus, aki ezt mondta magáról, még az első húsvét előtt, még az ő szenvedése és halála előtt, az a Jézus Krisztus ma is itt van, és ma nekünk mondja ezt a bátorítást. Nekünk jelenti ki így önmagát, hogy valóban ő az, aki az életet, ő az, aki a feltámadást ajándékozza a számunkra. De milyen környezetben is hangzott el Jézusnak ez a csodálatos szava? És kinek szólt ez a rendkívüli kijelentés? Jézus Krisztus hírt kapott Lázár betegségéről, és ahelyett, hogy indult volna segíteni a baráton, aki Jézusnak a tanítványi körébe, bár nem a 12 közé tartozott, de nagyon szoros barátságban volt Jézus az egész családdal, hírt hall a betegségéről, arról, hogy akit ő szeret, beteg, és mégis úgy tűnik, hogy késlekedik. Nem érkezik meg időben, és csak Márta szavai fogadják, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Milyen megdöbbentő helyzetben van Márta, hiszen ő tudta azt, hogy Jézus szereti őket. Nem kételkedett az ő szeretetében a betegség idején sem, amiben mi sokszor kételkedünk, hiszen a kísértőnek a nagyon fontos célja az életünkben, hogy megrendítse az Isten szeretetébe vetett hitünket. Mi akkor, hogyha betegek vagyunk, hogyha szenvedünk, hogyha gyász ér minket, nem arra gondolunk, hogy az Úr szeret, hanem sokkal inkább arra, hogy megrendült a felénk való szereteten, hogy elfeledkezett rólunk. Márta és Mária bizalommal üzen Jézusnak, tudják, hogyha betegségben vannak is, de Jézus szeretetébe ajánlhatják az ő testvérüket. És bár ilyen bizalommal fordultak hozzám, most mégis ott van a szemrehányás, ott van a vád a szívükben, hogy Jézus elkésett. Jézus későn jött. Milyen más lett volna, ha itt lett volna? És mennyiszer van a mi szívünkben is ez a kérdés. Uram, ha itt lennél, mennyivel más lenne az életem? Hogyha itt lennél és segítenél? Vagy hogyha itt lettél volna a múltban valamikor, amikor nagyon nagy fájdalom ért engem? Hát testvéreim, az ilyen ha kérdések, azok éppen nem a hitünkről szólnak, hanem a kételkedésünkből fakadnak. Hiszen a hívő életben nincsen ha. Jézus ezt világosan megmutatja Mártának és Máriának ezen a napon. És hogyha ilyen kérdések vannak is, vagy ilyen gondolatok a szívünkben, mi lenne, ha Isten valóságosabban jelen lenne az életünkben, mi lenne, hogyha más lenne a családi helyzetünk, mi lenne, hogyha nem kellene ilyen terheket hordoznunk, hanem csak azt tehetjük, hogy Jézusnak, még hogyha el is mondjuk ezeket a kérdéseinket, még hogyha szemrehányások vannak is a szívünkben, mindezt rábízzuk, elmondjuk előtte, és várjuk azt, hogy hogyan vigasztal meg minket. Ugyanis bár Mártának és Máriának is ez volt a szemrehányása Jézus felé, hogy ők elhiszik, hogy segíthetne, de most már késő van, meg kell tanulniuk, hogy Jézus, hogyha jelen van az életükben, akkor nincs elkésett alkalom. Nincs késlekedés, hanem ő valóságosan akkor cselekszik, amikor ő azt jónak látja. Nem. Mi kell eldöntsük, hogy minek van itt az alkalmas ideje, hanem Jézus Krisztus tudja az alkalmas időt, és az alkalmas időben megsegít minket. Akár mennyire is igényeljük az ő segítségét, megtapasztalhatjuk ezt. Mária és Márta kételkedtek. Vagy még hogyha nem is kételkedtek, de azért megfogalmazták Jézusnak ezt a szomorúságot, hogy itt van a gyász, itt van a fájdalom, és milyen más lett volna, ha jelen vagy az életünkben. A mi hitünknek is az a legsúlyosabb próbája, hogyha az Úr nem úgy váltja valóra a hozzá fűzött reményeket, ahogyan mi szerettük volna. És ezt élhették át később a tanítványok is, nagypéntek és húsvét között, abban a mélységben, abban az elkeseredettségben, amiben lehettek, hogy egészen máshogyan váltotta az Isten valóra a terveit. Sőt, ők még nem is látták az Isten munkájának a nyomát, hanem csak azt látták, hogy nem úgy történt, ahogy ők remélték. Ugyan fájdalmasan fel is sóhajtottuk a közülük már húsvét vasárnap, pedig mi azt reméltük, és mennyire másképpen történt. Bizony, hogyha a húsvétot ünnepeljük, akkor nem feledkezhetünk meg a nagypéntekről. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a mindenható Isten talán egészen másképpen cselekszik, mint ahogy mi azt elképzeltük. Egészen másképpen, mint ahogyan mi azt reméltük. Hiszen Jézus Krisztus szenvedése és halála úgy tűnik, hogy egészen más, mint mindenkinek a reménysége, aki addig követte őt és hitt benne. És ott van egyik oldalon tehát Máriának és Mártának a szomorúsága, hogy elkésett a segítség, elkésett a szabadító. És ott van a másik oldalon Jézus csodálatos kijelentése, én vagyok a feltámadás és az élet. És milyen megdöbbentő az, hogy mi mindig csak az egyik oldalt látjuk, vagy arra gondolunk, hogy milyen fájdalom, gyász, halál ért minket, milyen nyomorúságban vagyunk, vagy pedig arra gondolunk, hogy milyen gyönyörű is Jézusnak ez a szava, és milyen távolinak tűnik a mi számunkra. De csodálatos üzenete az a nagypénteknek és a húsvétnak, hogy Jézus Krisztus szenvedése és diadala összekapcsolódik, és ahogyan összekapcsolódik ott a golgotai áldozatban, és utána a húsvét hajnali örvendezésben Jézus szenvedése és diadala, úgy kapcsolódik a mi életünkben is valóságosan az, hogy nem csak a szenvedésé, nem csak a csüggedésé, nem csak a szomorúságé a végső szó, hanem jelen lehet a szabadítás, jelen lehet a reménység, jelen lehet a bűnbocsánat is az életünkben. Hogyha mi csak a nagypéntekre tekintünk, a nagypénteknek a szenvedésére, a szomorúságára, és nem hisszük el a húsvét csodáját, akkor félreértjük az Istennek az üzenetét. Hogyha pedig csak húsvétot akarunk, diadalt, gyönyörűséget, örömöt, szenvedés nélkül, akkor megint csak félreértjük az Istennek az üdv tervét. Hiszen nem lehet nagypéntek nélkül ünnepelni a húsvétot, és nem lehet csak húsvétot várni szenvedés nélkül, hanem Jézus Krisztus életében és küldetésében együtt van a kettő. És ez lehet valóságos bátorítás a mi számunkra, hogy Jézus Krisztus valóban út, vagy úgy is mondhatnánk, hogy híd. Híd az élet és a halál, a menny és a föld, az örökké valóság és a mulandóság között. Ő az, akinek a személyében mi megismerhetjük azt, hogy ő valóban a feltámadás, hogy nem a haláli, nem a kétségbeesésé lehet a végső szó az életünkben, és nem is a bűn diadalmaskodhat, bármennyire úgy tűnhet is ez a számunkra sokszor, hanem Jézus Krisztus feltámadt és diadalt hozott a mi számunkra. És valóban ő az élet. Ő lehet az élet már itt a Földön a mi számunkra, és ő lehet az örök élet is a mi számunkra. Hiszen a vele való közösség igazán az élet. És ő azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Milyen ellentmondásnak tűnik ez? Mennyire idegen a mi gondolatainktól? Hiszen hogy lehet az, hogy valaki meghal és közben él? Ez kizárja egymást ez a két dolog. Miről is van szó ebben a mondatban? Hogyha valaki hisz Jézusban, akkor hogyha el is szenvedi a halált, el is szenvedi mindazt, ami mindannyiunk életének a része, a befejezése, mégis örök élete van, és ez az örök élet ez teljesen bizonyos lehet a mi számunkra. És a mondat folytatása, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hogyha én hiszem azt, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadott értem, akkor bár egyszer meghalok, de mégis nem kell a második halált elszenvednem, amiről a Jelenések könyve írt. Nem kell elszenvednem az örök kárhozatot. Akkor érthetjük meg ennek az igének a második részét, hogyha tudjuk azt, hogy a halál az nem csak a földi életnek a vége, hanem a halál az Istentől való elhagyatottság, az örök kárhozat is. És akkor, hogyha én hiszek Jézusban, bár a földi életem befejeződik, örök életem van Jézus Krisztus kegyelméből, és hogyha hiszek benne, akkor nem kell elhordoznom az Istentől való elhagyatottságot, nem kell elhordoznom a kárhozatnak a kényét és a gyötrelmét, nem kell félnem a bűneim büntetésétől, hanem örök életem van. Csodálatos erő van Jézusnak ebben a szavában. És az a kérdés, hogy ezt az erőt vajon mi meg tudjuk-e tapasztalni, meg tudjuk-e élni a mindennapokban. Jézus Krisztus Lázár feltámasztásával egy csodálatos reménységet adott az ő tanítványai számára, és mindazok számára, akik ott voltak, hogy a legnagyobb nyomorúságban is jelen lehet az Istennek a dicsősége. Isten dicsősége megmutatkozik az embert pusztító minden erővel szemben. Isten dicsősége érvényes lehet a mi életünkben. Csak az a kérdés, hogy hiszünk-e Jézus Krisztusban? Hiszen a mi életünknek a jelene és a jövője is Jézus Krisztushoz kötött. Az, hogy milyen a földi életem, és az, hogy van-e reménységem az örök élet felől, hogy hogyan fogom befejezni az életemet, hogy hogyan folytatódhat az életem a halál után, örökké Istennel, vagy pedig nélkülem. Ez mind Jézus Krisztushoz köt minket. Ő a mi életünk lehetőségének a hordozója. Önmagunkban mindannyian csak a halál csíráját hordozhatnánk, de az a húsvét öröme, hogy hit által a feltámadásban mi is részesedhetünk. Igaz, akkor Lázár valóságosan ott feltámadt, és aztán még valóságosabban feltámadt a mi Urunk Jézus Krisztus, de ez reménységet adhat nekünk is arra, hogy mivel ő él, minket is feltámaszt majd a halálból. Isten dicsősége ott ragyogott fel, és az ő csodálatos kijelentése, ahol az ember válsága, az ember nyomorúsága leginkább látható volt a sír közelében. És a mi életünkben is ott ragyoghat fel Isten dicsősége, amikor felismerjük, hogy önmagunkban mennyire gyengék vagyunk, mennyire erőtelenek, és mennyire szükségünk van az Isten szeretetére. Jézus Krisztus megrendült Lázár sírjánál. Könnyekre fakadt. De ő nem csak megrendült a halál miatt, nem csak megrendült Márta és Mária gyásza miatt, hanem ő ennél többet is tett. Diadalmaskodott, ami legnagyobb ellenségünk a bűn és a halál felett. Nem csak megrendítette mindaz, ami minket is megrendít nap mint nap, ami félelemmel vagy aggodalommal tölthet el, nem csak megrendítette a bűn okozta nyomorúság, hanem szabadulást is hozott a számunkra. És ez lehet a mi csodálatos vigasztalásunk, hogy akkor, amikor mélységben vagyunk, és akkor, amikor elsüggedünk, vagy elerőtlenítik is a mi életünk és hitünk, akkor is tudhatjuk, hogy Istent megrendíti a mi szomorúságunk, megrendítik a mi bűneink, és nem csak megrendítik, hanem ő közel van, hogy segítsen, hogy szabadulást hozzon a számunkra, hogy diadalmaskodjon az életünkben, és hogy ezáltal mi is diadalmaskodhassunk a bűn és a halál felett, részesedve az ő halálában és feltámadásában. Ez a ige egy kérdéssel fejeződik be. Hiszed-e ezt? És valóban húsvét történetét, hogyha nézzük, mindazt, amit Jézus tett, hogy ő a feltámadás és az élet, és ezért nem maradhatott a sírban, ő az, aki diadalmasabb mindennél, és nagyobb hatalma van, akkor erre nincsen semmilyen bizonyíték. Nem támaszthatom alá tudományos módon, nem következtethetem egy kikülönböző fantasztikus gondolataimmal, hanem ez csak hinni lehet. Igaz, hogy ott volt az üres sír, igaz, hogy ott volt a tanítványok megváltozott élete, igaz, hogy ott voltak a feltámadott megjelenései, de igazából az a kérdés, hogy ezt elhiszed-e. És az lenne a jó, hogyha erre valóban tudnánk igent mondani ezen a húsvéti istentiszteleten és az egész életünkkel. Amikor Jézus feltámasztotta Lázárt, akkor erre két válasz is volt. Az egyik az, hogy hittek benne az emberek, hogy ilyen csodát láttak, és a másik az, hogy elhatározták, hogy megölik Jézust. Feltámadásról szóló örömüzenetre két válasz lehet. Vagy elhiszem azt, hogy Jézus feltámadt és él, vagy pedig ugyanúgy el akarom temetni, és ugyanúgy a halálát kívánom, mint azok, akik akkor nem hittek benne. A feltámadásról szóló örömüzenet volt az, ami bejárta a tanítványok bizonyságtétele nyomán az akkor ismert világot, és erre a bizonyságtételre megváltoztak az életek, de voltak elutasítások is. Pál apostol, amikor Athénben prédikált az Areopágoszon, akkor hallgatták őt az emberek, de amikor elkezdett beszélni Jézus feltámadásáról, akkor azt mondták, hogy majd még meghallgatunk e felől a dolog felől, és nem hallgatták őt tovább. Az a kérdés, hogy botrány számunkra Jézus feltámadása, vagy az életünknek a vigasztalása és az ereje. Luther Márton, amikor csüggett, amikor szomorú volt, akkor azt írták róla, hogy mindig felírta mindenhova, hogy láthassa maga körül azt, hogy vívít, ő él, Jézus él. És bárhova esett is a tekintete a csüggedés óráiban, mindenhol ezt olvashatta, hogy Jézus él, és van reménység. Az lenne a jó, hogyha a mi életünkben is ez mindig a szemünk előtt lenne, akármilyen mélységben, nyomorúságban vagyunk is, vagy akármennyire erősen is a hitünk, Jézus él. Calvin pedig arról, hogy hogyan élhetjük meg igazán a húsvét üzenetét, mit is jelent hinni azt, amit Jézus mondott, hogy ő a feltámadás és az élet, így fogalmazta meg. Ne azt mondjuk, hiszek Istenben, mivel megtart, egészséget ad, táplál, hanem hiszek benne, mivel már abban is jósága és hatalma ízét adja, hogy testemről gondoskodik, amely pedig merő enyészet. De főként azért hiszek benne, mert engem a mennybe hív el, és azért hiszek, mivel nem csupán rövid időre teremtett, mint az ökröket és a szamarakat, hanem saját képére formált, hogy reménykedjem királysága örökségében, és részesedjem fia dicsőségében. Hiszem, hogy ő engem naponként arra hív föl, legyek bizonyos minden kétség nélkül mulandó testemnek az utolsó napon való feltámadásáról. Kérdés lehet a számunkra, hogy vajon van egy gyönyörűbb Jézus feltámadásánál, de ennél fontosabb kérdés az, hogy mit válaszolunk Jézus szavára. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Adja az Úr, hogy erre a kérdésre tudjunk úgy válaszolni, igen, én hiszem ezt, Uram. Amen. Énekeljük úrvacsorára készülve a 180. dicséretet. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítse minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, adjunk hálát Istennek megtartó szeretetért, s valljuk meg bűneinket imádságban. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten. Igazak és igazságosak a te utaid, szentek királya. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert egyedül csak te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását. Megszabadítottál minket a bűn és halál rabságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság és dicsőség és az áldás. Istenek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk a szent vacsora jegyei által, emlékezetünkbe idézed Urunk érettünk hozott áldozatát. Légy segítségül, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodásra, és így imádkozhassunk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneik megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felmin a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneiknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megállt a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, közben énekeljük a 440. dicséretet.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok és hitvalló őseink. És most így élhettünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagy kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el háladó imádságban eképpen. Megköszönjük néked, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, az elmúlt napot, a mai napot, annak áldásait. Megköszönjük néked azt, hogy végig mehettünk az úton, az ember létnek is stációi ezek, amelyek azonban csodálatos módon nem reménytelen stációk, mert Jézus Krisztus járt rajta. Köszönjük, hogy mi mindig a nyomába lépünk, akkor is, amikor nyomorúságba esünk, és akkor is, amikor öröm ér bennünket. Köszönjük, hogy elmondhatjuk, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Hadd könyörögjünk most azért, hogy valóban megújuljon a mi életünk, hogy megteljünk reménységgel, hittel és szeretettel, és ezt vihessük el magunk körébe, családunkéba, ezt vihessük el, amerre járunk. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, ezért a világért, amely megújulásra van szüksége, megállásra és megtérésre van szüksége. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban adott kegyelem és váltság egyetemes, és ez a világ reménysége. És kérünk a mi magunk világáért, kérünk a magunk személyes életéért, hogy lehessünk hitvallóid, dicsőítőid, hogy egészen úgy tudjunk járni azon, ahogyan azt te szántad nékünk, hiszen ebben van a mi üdvösségünk. Könyörgünk a betegjeinkért, könyörgünk a gyászolóinkért, könyörgünk a megszomorodottakért, magukra hagyottakért, és hogy kérjünk arra, hogy légy ott, hiszen a te lelked a vigasztaló lélek is, áld meg mindnyájunkat, áld meg egész egyházunkat, népünket, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig keressük ki a 264. dicséretünket, és énekeljük el. Áldjad én lelkem, dicsőség erős királyát. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.